Kérlek, lapozzatok a 22. Zsoltárhoz. Ez is Dávid Zsoltára, ugye? Ez egyik legkülönlegesebb szerintem az összes közül. Ezt mondhatnánk személyesen arra a Zsoltára, amit nagyon szeretünk, hogy ez a legkülönlegesebb. De valóban ez a 22. Zsoltár egy gyöngyszeme az igének és a Zsoltárok könyvének. Ez és az Ézsaiás 53, az 53. fejezet Ézsaiás könyvének a legerőteljesebb profécia Jézus Krisztusról az Ószövetségben. Annyira pontos részleteket látunk itt a Messiásról, a kereszt haláláról, azokról a dolgokról, amit ő ott átélt a kereszten, hogy szinte a vak is látja. Dávid Zsoltára, ez egy költői leírása annak, amit valamilyen szempontból Dávid átélt. Én nem tudom, hogy milyen élethelyzetben volt, ez konkrétan nem derül ki, hogy ezt a Zsoltárt milyen élethelyzetben írta. De nem tudom, hogy Dávid egyáltalán tudta-e, hogy amit ír, az nem is róla szól. Remélem, majd látod te is, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, meg közben tudod, hogy milyen életet él Dávid, hogy ezeket a dolgokat ő így, ahogy leírta, nem érte át. Tehát írt egy Zsoltárt a Szentlélek ihletésére, ami persze ő költőileg megfogalmazott a saját élethelyzetére, és használt metaforákat, amit használt, de közben profétikus jelleggel írt a Messiásról, hogy mit fog átélni ő a kereszten. Akár tudta, akár nem. Egy nagyon részletes leírást adott arról, amit Jézus átélt ott a Golgota hegyen. Amikor olvassuk az evangéliumokat, akkor látjuk az eseményeket. Itt, amikor a Zsoltára könyvét olvassuk, itt sok szempontból azt látjuk, amit Jézus szívében véghez ment, amikor ott függött értünk. Úgy hívja az ige ezt a Zsoltárt, hogy a magára hagyott ember szenvedése, vagy a magányos ember szenvedése. Hogyha valaki ugye elítélnek bűncselekmény miatt, az börtönbe zárják. Hogyha valakivel nagyon ki akarnak szúrni, akkor, illetve nem nagyon ki akarnak szúrni, ha olyan dolgot csinál, akkor magánzárkába teszik a börtönön belül, ami a lehető legrosszabb egy embernek. Mert egy ember nem tud létezni érintkezés nélkül, hogy kommunikációban vagy fizikálisan ne érintkezzen más embertársakkal. A magánzárka ettől olyan rettenetes, hogy nincs kivel beszélni, nincs kivel megosztani a dolgaid. És Jézus egy ilyen helyen találja magát a kereszten, amikor a számára a legfontosabb kapcsolat nincs ott. Elolvasom nektek ezt a Zsoltárt, és utána megnézzük, hogy mit szól hozzánk Isten ezen keresztül. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dala már a Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat bígyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a basáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halálporába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámultak, néztek rám. Megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben, kik az Urat félítik, dicsérjétek őt. Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt, rettegjetek tőle Izrael utódai mind. Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők között. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek, ne legyen szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken, csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálja köd, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Ez a Zsoltár egy magányos ember kiáltása. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Ahogy mondtam az elején, ez Dávid írta. Dávid Zsoltára. Többször volt olyan élethelyzete, amiben átélhetett egy olyat, hogy üldözött volt, magányos volt, és nem voltak körülötte társak. Istentől távol érezhette magát. De amikor írta Dávid ezeket, ahogy mondtam az előbb, profétikusan ír Jézus Krisztusról. Ezek a sorok sokkal inkább Jézus sorai, mint Dávidnak a sorai. Amit vagy tudott, vagy nem. Amit először olvastam, ezt a mondatot, én Istenem, miért hagytál el engem, ezt ő mondja a kereszten. És mondhatnánk azt, hogy ismerte a 22-es Zsoltárt, persze, hogy ismerte a 22-es Zsoltárt, kicsit úgy is tűnhetne, hogy idézte Dávidot, de szerintem nem idézte, nem egy forgatókönyvből olvasott Jézus, hogy igen, most azt kell mondanom, hogy én Istenem, miért hagytál engem, hanem ez az ő sora, ezt ő érezte, ezt ő élte át. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ahogy Jézus a kereszten függött, és milyen egyértelmű, nem, hogy Dávid írja, szó szerint leírja Dávid előre, amin Jézus Krisztus átment, amit átért a kereszten. Egy keresztre feszített ember agóniája van leírva, szenvedése van leírva ebben a Zsoltárban. Itt a 13. verstől, amit fölolvastam nektek, hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a basáni bivajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló oroszlán, mint a marcangoló ordító oroszlán, szétfolytam, mint a víz, kifocsamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halálporába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámultak, néztek rám, megosztogztak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ez egy részletes, pontos leírása annak, amin egy ember átmegy, amikor keresztre feszítik. Dávid, Krisztus időszámításunk előtt, így mondom, vagy Krisztus születése előtt 1000 évvel írta ezt le. Amikor nem létezett a keresztre feszítésnek, vagy a kivégzésnek ez a formája. A tudósok, meg a történészek vitatkoznak, hogy honnan ered a keresztre feszítés, vagy az asszírok találtak ki, vagy a perzsák találtak ki. Igazából tök mindegy, mert mindegyik évszázadokkal később történt, mint hogy Dávid leírta ezt a Zsoltárt. Ő nem láthatott keresztre feszítést, ő nem élt át ilyet. Akkor honnan tudja ezt? Hiszen profétikusan itt ír Jézus Krisztusról, hogy a Szentlélek kijelentette neki. Nézzétek meg, miket ír. Egy bámulatosan pontos leírás. Azt mondja itt a 17. vers, átjukasztották kezemet, lábamat. Dávid sose élt át ilyet. Dávid nem érte át, hogy ez megtörtént volna vele, viszont itt egy keresztre feszített ember sebeiről beszél, ahogy Jézusnak átütötték a kezét és lábát. Egyébként az eredeti zsidó szövegben itt nem szerepel az átszegzett szó, hanem a mint az oroszlán szó fordítható belőle. Erre most nem akarok kitérni, de érdekes, hogy a Septuagintban, ami már lefordították az eredeti héber szöveget, már ez szerepel. Most nem menjünk el arra. Viszont ez egy annyira egyértelmű utalás Jézus Krisztusra. Átjukasztották kezemet, lábamat. Azt mondja a 16. vers, torkom kiszáradt, mint a cserép. Amikor valaki keresztre feszítenek, ezt Jézus szavaiból is tudjuk, kínzó szomjúság gyötri. Emlékeztek, Jézus is szólt a kereszten, hogy szomjazom. És hoztak neki ecetes szivacsot, amiből ihatott volna. Ez a vérvesztesség miatt volt valószínűleg, hogy ilyen kínzó fájdalom, vagy kínzó szomjúság gyötörte a keresztre feszítettet. Azt mondja utána, hogy kificamodott csontjaim, 15. vers, szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csontjaim. Amikor valakit keresztre feszítettek, már magánál a keresztre feszítésnél, ahogy ebbe a nagyon természet ellenes pozícióba fölrakták a keresztren, kificamodott a váll. És ahogy ez az ember ott függött a kereszten, egy idő után a csípője is kificamodott. Tudnunk kell az, hogy a keresztre feszítésnél, amikor felállították a keresztet, az az ember, aki ott fönn függött, át volt lyukasztva a keze és a lába, de nem konkrétan a tenyere, ahogy a filmeken ábrázolják, hanem itt a csuklócsontok között, hogy ne vérezzen el. De igazából a súlyt nem az tartotta, hogy a kereszten át volt szegezve, hanem fölkötötték a karját is a keresztszálra, és ott tartotta a súlyát, és néha még a lába alá is tettek támasztékot. Egy ilyen görnyet, függő helyzetben volt az, akit fölfeszítettek, és ezért kificamodott a váll, és egy idő után, ahogy tolta föl magát ez az ember, a csípőcsont is. Minden egyes levegővételnél, annak az elítéltnek, és Jézusnak föl kellett húznia magát, lábból kitolni, karból fölhúzni, hogy levegőt vehessen. Mert ebben a görnyet állapotban nem tudott levegőt venni. Minden egyes levegővételnél ki kellett tolnia magát. Gondoljátok el, hogy közben a csuklója átszegezve, lába átszegezve, és így küzd azért, hogy egyáltalán levegőt vehessen. Egy ember, aki a kereszten meghalt, az nem elvérzett, hanem kimerültségében megfulladt. Ez egy kínzó, gyötrő halál, hogyha valakit keresztre feszítettek, mert napokig tartott, amíg egy embernek, akik oda felszegeztek, elfogyott az ereje, hogy már nem tudta magát kitolni. Azt mondja itt a Zsoltár, hogy 18. vers, megszámlálhatnám minden csontomat. Mi jelentősége van ennek a sornak? Emlékszel arra, hogy amikor Jézus a keresztfán függött, akkor eljöttek a római katonák, hogy meggyorsítsák az elítélteknek a halálát, akkor gyakran eltörték a lábszárcsontjukat. Pont azért, hogy ne tudják magukat kitolni lábból. Ennek a haldoklási folyamatnak a meggyorsítására volt. De amikor oda mentek Jézushoz, őt már holtan találták. Neki nem törték el a lábszárcsontját. Ahogy a profécia is szólt, a Zsoltárok könyvében van, hogy nem törik el egyetlen csontja sem a Mesiásnak. És milyen érdekes, hogy a Páska bárány leírásánál is tudod, úgy volt, hogy ennek a báránynak nem törhették el egyetlen csontját sem. Minden csontjának épnek kellett maradnia. Ezek is pontos beteljesülések, amit Krisztus átélt a kereszten. A keresztre feszítés az mindig egy jelzésértékű dolog volt. Amikor a rómaiak ezt tették, akkor ezzel elrettentették a többieket. Egy ilyen figyelmeztető jel volt. Nem egy eldugott helyen feszítették az embereket keresztre, hanem utak mentén. A Golgota hegy sem egy ilyen több ezer méter magas hegy, és senki nem látja tetejét, hanem ez egy alacsony domb, Sári látta, könnyű elmenni mellett, és valószínűleg egy ilyen út mellett állhatott Jézus keresztje is, hogy mindenki lássa, és elrettentse az embereket. Hogy senki ne akarja azt tenni, amiért azt az embert keresztre feszítették. Ez volt a demonstráló célja. Ez egy szörnyű halálmód. Egy zseniális ötlet, aki ezt kitalálta, hogy elrettentsen másokat, de egy szörnyű halálmód. A haldoklás napokig tarthatott. És azt mondja itt még róla az ige, 15. vers, hogy szétfolytam, mint a víz. 15. vers eleje, nézd meg, szétfolytam, mint a víz. Jézus, ahogy ott küzdött a kereszten, ahogy minden levegővételhez fölhúzta magát, egyre nehezebb volt a levegővétel, és ilyenkor a tüdő megtelik vízzel. Embólia alakul ki. És emlékszel arra az időre, amikor Jézushoz eljöttek, hogy eltörjék a lábszárcsontját, de holtan találták, és egy római katona átszúrta az oldalát a dárdájával, hogy megbizonyosodjon, hogy Jézus már nem él, és az oldalából víz és vér folyt ki. Ez egy meghalt ember esetében egy nagyon abnormális dolog, hogy innen a mellkas részről víz és vér folyjon ki. Ha valakit itt megszúrnak a szív tájékon, akkor vér jön ki, de nem víz. Mi lehet ennek az oka? Az, ahogy itt ez mondja, szétfolytam, mint a víz, következő második sor, szívem, mint a viasz, hogy valószínűleg Jézus szíve meghasadt. szívrohamot kapott a kereszten, és a szív körül egy vízburok alakult ki. Ezért történt az, hogy amikor megszúrta a katona, akkor víz és vér folyt ki onnan. Krisztusnak a szíve meghasadt, szétrobbant gyakorlatilag a kereszten. Így halt meg. Isten szíve hasadt meg a keresztfán. Nézd meg a 19. verset, megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetettek. Ez szó szerint még idézi és Máté evangéliuma és János evangéliuma ezt a sort. Ez egy beteljesült profécia. Tamás, miért olyan fontos ez? Azért fontos ez, mert ez nem történhetett máshogy, mert ez Isten terve volt. Ahogy Ézsaiás 53 is mondja, hogy Isten akarata volt ez. Ő sújtotta a fiút, ami vétkeinkért. Ez nem egy véletlen dolog. Nem a rómaiak végezték, a rómaiak terve volt. Ez nem a pogányok cselekedete volt. Ez Isten terve volt. Én Istenem, miért hagytál el? Valami olyan történt a kereszten, amit nem lehet elmondani szavakkal. Itt elmondja Jézus az ő szavaival, de ezt nem lehet nekünk lefordítani. Nem tudom nektek visszaadni. Az én szolgálatom, az én feladatom az, hogy Isten igazságait szavakba foglaljam, és beszéljek róla nektek. De erről nem lehet beszélni. Ennek nem lehet a mélységeit feltárni. Mert valami olyasmi történt ott Jézussal. Én Istenem, miért hagytál el? Az események elmondhatók, de ez sokkal mélyebb annál. Egy olyan embernek, aki nek nincs kapcsolata Istennel, annak nem drámai átélni azt, hogy Isten nincs sehol. Hogyha valaki nincs közel Istenhez, annak nem furcsa az, amikor Isten távol van tőle. Az nem éli meg drámaian. De milyen az egy személynek, milyen az Jézusnak, amikor átél egy ilyen helyzetet, amikor az ő apukája, a mennyi atya nincs ott mellette. Én Istenem, miért hagytál el? Minél inkább megéli valaki az Istennel való kapcsolatát, annál inkább függ Istentől. És Jézus életét látva a tökéletes függést látjuk. Jézus azt mondta, hogy én nem teszek semmit, amíg az én atyám nem mondja nekem. Én nem teszek semmit, amíg nem látom először tőle. Azt mondja egy helyen Jézus, hogy én és az atya egy vagyunk, és minden szempontból tökéletesen egyek voltak. Egy bámulatos kapcsolat, de a történelemben volt egy pont, egy pillanat, amikor ez a kapcsolat megszakadt. Ahogy mondja itt Jézus, én Istenem, miért hagytál el? Mi történt ekkor? Emlékszel, az evangélium beszél arról, hogy amikor Jézus ezt átélte, akkor földrengés volt. Remegett a föld Jeruzsálemben. 3 órára sötétség volt. És nem napfogyatkozás volt, mert 3 óráig nem tart egy napfogyatkozás sem. És ez fényes nappal volt. Déltől 3 óráig. Teljes sötétség volt. Azt is leírja az evangélium, amit Jézus mondott a kereszten. Nem csak ez volt az egyetlen mondata, mást is mondott. Amikor ott volt János, és az ő anyja a keresztövében, azt mondta Jánosnak, hogy íme a te anyád. Rábízta Jánosra Máriát, hogy gondját viselje. És az anyjának azt mondta, hogy íme a te fiad, János. Hogy ezután ők törődjenek egymással. Azt is mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Emlékeztek, amikor gúnyolták őt. Minden szava még ekkor is szeretetteljes, minden szava még ekkor is kegyelmes, de amit itt mond, itt valami más történik. Itt már nem emberekhez szól, itt Istenhez szól, és itt valami nagyon mélyet átél, és megtörtség van benne. Mi történt itt? Az történt, amiről beszélt oly sokszor. Eljött, hogy megtegye, amiről beszélt. Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő tegye le az életét váltságul sokakért. Ezt tette meg akkor. Isten a mennyből az ő fiára öntött minden vétket, amit mi elkövettünk. Ahogy mondja Pál a korintusbelieknek, hogy azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Minden egyes ember, minden egyes vétkét ráhelyezte Jézus Krisztusra. Hogyha én a saját életemre gondolok, akkor nem tudnék listát vezetni a bűneimről, úgy 3 milliónál elveszteném a fonalat, vagy még sok vétkem van. És ez csak egy élet. Itt az összes ember, összes vétkért, amit addig elkövettek, amit az után követtek el, Jézus magára vette. Azt mondja ez a Zsoltár, csak nem találom, hogy hol mondja, hogy a halál porába fektettél. 16. vers. A halál porába fektettél. A halál akkor lépett be a világba, amikor Ádám vétkezett. Előtte nem volt halál a világon. Amikor Ádám vétkezett, akkor belépett a halál. Ezt hívja az ige Ádám átkának. És mondja is ott az ige Ádámnak, hogy porból lettél, porrá leszel. A halál belépett a világba. De Jézus itt nem csak meghalt a kereszten, hanem ahogy mondja a Zsoltár, a halál porába feküdt. Jézus nem csak átment azon, ami minden egyes ember átmegy, hogy meghalunk Ádám vétke miatt, hanem ahogy mondja az ige, a Galata levélben mondja, hogy magára vette Ádám átkát. Azt az átkot, ami rajta volt az emberiségen Ádám vétke miatt, azt ő magára vette, azonosult vele. Ő lefeküdt a halál porába, magára vette a halál átkát, és így került ez az átok le rólunk. Az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk. Nem csak a bűn elkövetője lett, ahogy helyettünk, hanem ő lett a bűn értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Ez az a hihetetlen helycsere, ami a kereszten megtörtént, hogy ő, aki igaz volt és szeplőtelen, ő állt a mi helyünkre. Ő vállalta a mi helyünket, és adta az ő helyét nekünk. Én Istenem, miért hagytál el? Van ebben ez egy kérdés, nem? De hát mondhatnánk azt, hogy Jézus, de te tudtad előre, hogy ez lesz. Hát ott a Getsemáné kertben, ott küzdöttél, a lelkedben gyötrődtél, hogy vállald-e ezt, és az Isten előtt mondtad, hogy ha nincs más mód, akkor legyen meg a te akaradod, Atyám. Ő tudta, hogy ez jön. Hát akkor miért kérdezi ezt? Miért nem azt mondja, hogy Úram, én tudtam, hogy ez lesz? Nem, azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el? Jézus nem egy forgatókönyvet olvasott a kereszten, hogy mit is kell most mondanom, hanem ő ezt átéli. Itt van az az ember, aki Istenből lett az, és szenved a mi bűneinkért. Jézusnak a kapcsolata, én nem tudom szavakba önteni, hogy milyen kapcsolata volt az Atyával. Soha nem szakadt meg. De ezen a ponton, ahol bűnné lett értünk, Isten hátat fordított neki. Mert Istennek nincs közössége a bűnne. Isten az ő fiának hátat fordított értünk. Gondoljátok el, ha nekem van 3 fiam, oly nehezen tűröm azt, amikor ők szenvednek, és nem tudok nekik segíteni. Amikor valamiük fáj, és látnom kell, hogy ők egy ilyen fájdalmon mennek keresztül. Isten a mennyből látta, ahogy Jézus ott a kereszten függ, az ő fia, az egyszülött fia, és minden hatalma megvolt arra, hogy ezt félbeszakítsa, hogy ezt megállítsa, és ő szó nélkül hagyta. Sőt, ő hátat fordított az ő fiának. Ezt vállalta föl Jézus értünk, amikor bűnné lett számunkra. És azért mondja ezt a sort Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el, hogy nekünk soha ne kelljen ezt mondani. Nekünk, akik elválasztottságban éltünk, akik a bűneink miatt halottak voltunk, Krisztus áldozata miatt megtisztulhattunk. Az ő vére tisztára mos minket. És mi, akik eltaszítottak voltunk, örökbefogadottak lettünk. Mi, akik elhagyatottak voltunk, akik ellenségek voltunk, Isten családjába vagyunk, és minket Isten nem hagy el. Jézus átélte ezt, hogy miért hagytál el engem. És lehet, hogy te átérzed ezt néha, és úgy gondolod, hogy Uram, hol vagy tőlem most? Lehet, hogy még mondtad is neki, hogy miért hagytál el engem? De a valóságát sose kapjuk. Mert Jézus mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Én tőled el nem távozom, s el nem hagylak téged. Lehet, hogy néha az érzések szintjén átélünk egy ilyesmit, ahogy lehet, hogy Dávid is azért írta le, mert valami hasonlót érzelmileg átélt, de a valóságát már nem. Dávid írta azt, hogy ha apám, anyám el is hagy engem, te Istenem nem hagysz el engem. És ez igaz ránk is. Ha egy ember el is hagy, ha valaki cserben hagy, aki közel, Isten soha nem hagy el. Tudod, hogy nem a kereszt ölte meg Jézust? Miről beszélsz, Tamás? Nem a kereszt ölte meg Jézust. A kereszten azt mondta Jézus, hogy elvégeztetett, és utána azt mondta, hogy most, atyám, én a te kezedbe teszem le a lelkemet. Hogyha valaki éppen haldoklik, akkor nem mondhat egy ilyen sort. Emlékeztek, Jézus mit mondott előtt, hogy tőlem az én életemet senki nem veheti el. Én azt önként adom oda. Jézus nem a kereszt ölte meg, hanem önként odaadta az ő lelkét Istennek. Meghalt, értünk a kereszten. A zsidó levél fogalmaz így, hogy Jézus a gyalázattal nem törődve vállalta, értünk a keresztet. Ez a zsoltár elárulja, hogy mitől volt olyan horrorisztikus a kereszt Jézusnak. Jézus, ahogy emberré lett, megszületett Betlehemben, amit karácsonykor ünneplünk, onnantól kezdve átérte azokat a fájdalmakat, amit mi. Rácsapott a kalapáccsal az ujjára, mit tudom, a műhelyben, érzelmileg átélt fájdalmat. Átérte, hogy milyen a fájdalom. De ezt a fájdalmat csak itt élte át. A tanítványok leléptek. Jó, ott volt egyedül a kereszten. De itt ezen a ponton az ő apukája fordít neki hátat. Nem tudom, hogy te érezted-e magad már így, hogy akár idézted volna ezt a sort, hogy én Istenem, miért hagytál el? Az érzések szintjén ezt tud jelentkezni, de valóságban sosem. Isten velünk van. Mindig. Akár jó napunk van, akár rossz. Akár éppen jó fiúk vagyunk, akár nem. Ő nem távozik el. Akár érezzük a közelségét, akár nem érezzük. Akár dicsőítésben nagyon jó, akár nem jó. Isten itt van. Isten velünk van. Az ő lelkét odaadta nekünk. Én Istenem, miért hagytál el? És erre az apukája válaszolhatott volna a mennyből. Azért, mert te az én szeretett fiam vagy, és önként vállaltad ezt. Te odaadtad magad bűn áldozatul. Ezekért az emberekért, mert szereted őket. Ahogy mondja János 3.16, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát odaadta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus átélte a poklot. Amikor a pokolról beszél a Biblia, egy valóságos helyről beszél. Ahogy az is. Ami nem a buli helye, ahogy néha ábrázolják, vagy a rockstárok beszélnek róla. Ahol minden jófej ember megy, és az unalmas emberek meg a mennybe. Ez így nem helytálló. A pokol nem a sátán uralmának a helye. A pokol egy szenvedés hely. Az örök gyötrelemnek a helye. Ahol olyan lángok égnek, amik soha nem hunynak el. És olyan sötétség van, hogy érezni lehet. Én nem megijeszteni akarok most senkit, csak Jézus pont azért halt meg, hogy ne oda kelljen mennünk. De úgy is fogalmazhatnám, hogy a pokol annak a helye, ahol Isten nincs. De várjunk csak, Tamás, az Isten nem mindenhol jelen van? De ő a mindenhatóságában eldöntheti, hogy egy helyen nincs ott. És ez a pokol. A pokol az, ahol Isten nincs. És ezért mondhatnám azt, hogy Jézus átélte a poklot a kereszten. Mert azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el? Akkor nem volt ott számára. Átélte ezt a helyet, hogy nekünk soha ne kelljen. Emlékszel, amikor Jézus elkezdett szolgálni, most a Máté evangéliumát tanulmányozunk vasárnap, Jézus nagyon népszerű volt. Tömegek követték. És ahogy haladunk előre az ő szolgálatában, egyre kevesebb ember van mellette. Milyen érdekes, nem? Nem az, hogy egyre többen jöttek, hanem egyre kevesebben. Jézus néha olyan tanításokat mondott, hogy a társaság nagy része lelépett. És ott maradt a 12, és Jézus kérdezte, hogy ti is el akartok menni? Hát hova máshol mennénk? Jézus, mondhatnánk így, vesztett a népszerűségéből, sőt, a kereszten már csak egyedül volt ott. A legnehezebb pillanatát egyedül érte át. Az életének legnehezebb pillanatát. Miért tette ezt így Jézus? Értünk. Érted és értem, hogy mi 2000 évvel később itt lehessünk, és szerethessük őt az életünkben, hálásak lehessünk azért, amit tett. Azt írja Dávid itt a 4. versben, hogy pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Még egy pár gondolatot hadd mondjak ebből a Zsoltáról. Itt Dávid valamit átélt, ami ezek a sorok leírásra kerültek. Profétikusan Jézusról beszélt, de valamit ő is átélt, és azt mondja itt a 4. versben, hogy pedig te szent vagy, és trónod ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei, benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Dávid ezen nagyon nehéz helyen elkezd gondolkodni Istenről, hogy ő szent, és ő a trónon ül. Dávid ennek a fényében, igazából azért mondja ezt, mert ennek fényében nem érti, amit átél, hogy miért hagytál el, hogyha te szent vagy, és a trónodon ülsz? Miért hagytál el, hogyha te eddig mindig hűséges voltál hozzám? És figyeld meg ezt a kérdést, ebben benne van a válasz is. Hogy történhet ezt most velem, hogyha te mindig hűséges vagy hozzám? Isten mindig hűséges. Csak lehetnek adott pontok az életünkben, amikor ezt nem pontosan értjük, hogy hogyan fog megvalósulni. Szent vagy, Uram, és a trónodon ülsz. A jelen helyzetben átért fájdalom nem változtat Isten hűségén. Nem változtat Isten szentségén. Nem változtat azon, hogy szeret minket. És figyelj rám, ez egy nagyon fontos dolog. Ne add fel azokat a dolgokat Istennek kapcsolatban, amit tudsz, amiatt, hogy vannak dolgok, amit nem tudsz. Ez nagyon fontos. Érted, amit mondok? Ne add fel azt, amit Istennek kapcsolatban már értesz és tudsz róla. Olyan dolgok miatt, amit abban a pillanatban nem értesz és nem tudsz. Lehet, hogy egy adott helyzetben nem tűnik annak, hogy Isten közel van, vagy hogy Isten valahogy hűségesen megtart minket, de az ő neve hűség. Ő szent, és a trónján ül, és szeret minket. Ezek a dolgok nem változnak. Legfeljebb még nem látjuk, hogy fog ez megvalósulni egy adott helyzetben. Spurgeon mondott egy prédikációt a 8. igeversből, és 8.-9. nem fogom elmondani, megkímélek titeket, nagyon jó egyébként, de 4 dolgot kiemelt, amit viszont szeretnék elmondani, így hangzik a 8.-9. vers. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják, az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Az volt Spurgeon prédikációjának a címe, hogy a hit a gúnyolódások között. És lehet, hogy te is átéled azt, hogy emberek gúnyolódnak. Amiatt, hogy te keresztény vagy, hogy Istenbe bízol. Hogy emberek megszólnak, beszólnak. De valójában ezt mindig az ördög csinálja, mert az ördög ilyen, hogy gúnyolja azt, hogy mi Istenbe bízunk, és próbálja ennek az értékét, ennek a súlyát csökkenteni. Gúnyolja a hitünket, gúnyolja azt, hogy bízunk Istenben. Nem szoktad magadba hallani ezeket a gondolatokat, hogy nem, ez csak hiába van. Úgyse úgy lesz. Vagy akár lehet, hogy valaki mondja neked. Te Istenbe bízol? Hát mentsen meg az az Isten, akiben bízol, ahogy itt Dávid is mondja ebben a Zsoltárban. Minden áron alá akarja ásni az ellenségünk azt, hogy mi Istenbe bízzunk. Mert aki Istenbe bízik, az nem szégyenül meg. Azt mondta Spurgeon, hogy a prédikációjában 4 dolgot emel ki. Az egyik, hogy Azok, akik megtérnek és Istennel járnak, azoknak az ő Istenbe vetett hitük köztudott. Mert itt ezek az emberek gúnyolják azt az embert, hogy te Istenben, tudják róla, hogy ő bízik Istenben. A második dolog, hogy ez a bizalom nem érthető a világ számára. Nem fogják érteni. Számukra ez nem logikus. A harmadik dolog, hogy mindig gúnytárgya. Ha valaki Istenbe bízik, a világ számára ez gúnytárgya lesz. És a negyedik dolog, hogy az, aki Istenbe bízik, a végén jutalmat kap. Ne felejtsd ezt el! Még egy dolgot szeretnék kiemelni, aztán imádkozunk. Egy nagyon furcsa dolog, amit itt Jézus mond, inkább David írja, de Jézusra vonatkozik, a 7. vers. De én féreg vagyok, nem ember. Furcsa mondat, nem? Az én vagyok Isten, a mindenható Isten mondja azt, hogy én egy féreg vagyok, nem ember. Egy erőtlen, nyomorult féreghez hasonlítja magát. Én azon gondolkodtam, hogy miért mondta ezt. És nem kell egyetértened velem, de azt gondolom, hogy amiatt, hogy úgy viselte el a fájdalmat, úgy viselte el a bántást, a gúnyolódást, hogy nem tett ellene semmit. Péter mondja azt, hogy amikor gyalázták, ő nem viszonozta. Amikor bántották, akkor ő nem emelte fel a hangját. Csendben maradt. Amikor tövis koronát tettek a fejéről, nem harcolt. Amikor arcul ütötték és gúnyolták, akkor ő nem támadt vissza. Ő hagyta. Elviselte. Én egy féreg vagyok, nem ember, mondja Jézus. És van egy másik oka is, ami miatt ez a sor itt van. Ez a féreg szó egy nagyon érdekes szó, és az Ószövetségben sok helyen ott van. Mert ez a szó ugyanaz, mint a Biblia más helyen skarlátnak fordít. Amikor Ézsaiás azt mondja, hogy a bűneink olyanok skarlátvörösek, de hófehérekké lehetnek, akkor ott ugyanez a szó van. Miért van ez? Miért a féreg és a skarlát ugyanaz a szó? Azért, mert ezt a szint, ezt a vörös szint, ezt a skarlát szint egy féreg váladékából állították elő. Ez a fajta féreg olyan volt, ami rátapadt egy fára, és onnantól kezdve soha többet el nem engedte. Rátapadt egy fára, lerakta a petéjét, és amikor ezek a peték megértek, akkor ez a féreg elpusztult. És magából egy ilyen nagyon erős színű váladékot választott ki, egy vörös színű váladékot, a skarlátszint. Innen nyerték ezt a festék anyagot. És ez több, mint egy hasonlat. Jézus az, aki rá akaszkodott egy fára, és többet nem engedte el, míg ott meg nem halt, értünk. És ennek a halálnak a révén született meg az egyház. Mi? Az ő gyermekei. Ott folyt értünk a vér, a skarlátvörös vér, ami tisztára mos minket a bűneinkből, és fehérekké lettünk, mint a hó. Micsoda kép Jézusról. Isten annyira szeret minket. Ezt élte át, értünk. És én azon gondolkodtam, amikor olvastam ezt a Zsoltárt, hogy néha elfelejtjük, hogy ez a lényeg. Nem? Amikor olvassuk ezt a Zsoltárt, néha elfelejtjük, hogy Jézus mind ment át. Értünk. Hogy miről is szól az én életem? Vajon van jelentősége azoknak a dolgoknak, ami benne vannak ennek a fényében? Annak a fényében, amit Jézus tett értem, annak van értelme, hogy neki éljek. Hogy az életem neki átadott legyen. Ő azért halt meg, hogy nekem ne kelljen a pokolba mennem. De körülöttem emberek ezerrel masíroznak a pokolba. Jézus meghalt a világ bűnéért. Minden egyes ember, aki ma elutasítja Jézust, az ő bűnei is már ki vannak fizetve. Nem csak azoknak a bűnéért halt meg, akik elfogadják, hanem a világ bűnéért. Nekünk ez a jó hír lehet ott a szánkban, és mondhatjuk el az embereknek körülöttünk, hogy minden bűnöd meg van már bocsájtva. Fogadd el ezt az ajándékot, hogy megmenekülj. Furcsa nem, hogy karácsonykor pont erről beszélünk. Inkább húsvétra való téma ez. De igazából ez mindennapra szóló téma, amit Jézus tett értünk. Itt változott meg minden. És innentől kezdve a legfontosabb, amire hívhat Isten bárkit, hogy ismerjük meg őt. Hogy tudjuk meg, hogy mit tett értünk. És hogy minden ember ismerje meg őt. nem lehet kimeríteni ezt a zsoltárt. Nem lehet nem lehet szavakba önteni, amit Jézus tett értünk. Viszont méltó arra, hogy ezen gondolkodjunk, hogy ezt forgassuk a szívünkben, és megváltoztassa az életünket. Ez az evangéliumunk, ez az üzenet az evangélium. És ma is igaz, hogy aki benne bízik, az megmenekül. Ha valaki segítségül hívja az ő nevét, az üdvözül. Hirdessük ezt a jó hírt. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük Jézus azt, amit tettél értünk. Fel nem fogható, Uram, hogy milyen nagy szeretet az, amit megláthattunk ebben. Hogy amikor mi még az ellenségeid voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk bűnösökért. És köszönjük, Uram, hogy megismerhettük ezt a szeretetet, és újjászültél minket. Mert nem csak meghaltál értünk, hanem feltámadtál. És aki benned bízik, az újjászületik. Aki hozzád kiállt, az megmenekül. Köszönjük, hogy értünk folyt ez a vér. Hogy Jézus, miattunk vállaltad a keresztet. Hogy mi sose éljük át ezt. Hogy sose kelljen mondanunk, hogy én Istenem, miért hagytál el? Mi hagytunk el téged? De te mégis utánunk jöttél. Mégis megmentettél. A szereteteddel körülvettél. Uram, az az imánk, hogy a szívünket oda tudjuk adni neked ma este. Úgy, ahogy a megtérésünkkor. Pál ezt úgy mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Szeretnénk kérni ezt, Uram, hogy töltsd be újra a lelkeddel minket, hogy nem magunknak éljünk, hanem éljünk neked. Szeretnénk kérni, Uram, hogy töltsd be újra a lelkeddel, hogy tanulj lehessünk, hogy beszélhessünk az embereknek rólad, hogy mit tettél az emberekért, hogy milyen nagy szeretet van benned irántuk, és hogy minden bűnük meg van bocsájtva. Ahogy kiáltottál a kereszten, hogy elvégeztetett, elkészült, ehhez már nincs mit hozzátenni. És abban a pillanatban a kárpit is ketté szakadt a templomban. Már nincs elválasztás ember és Isten között. Fel sem fogjuk, Uram. De a szívünk nagyon hálás. Annyira hálás, Uram. Köszönjük, hogy ezt megtetted értünk. Uram, tegyél minket ennek az üzenetnek a hírvivőivé, Uram. Hadd szóljuk ezt, Uram, és hadd áradjon ez a szeretet a mi életünkből is. Hadd lássák, Uram, az emberek rólunk, hogy mi benned bízunk. És hogyha ez gúnyolás tárgya lesz, Uram, kérjük, Uram, adj erőt, hogy ki tudjunk tartani. Hogy arra nézzünk, hogy te vársz minket az út végén. És az, aki benned bízik, az jutalmat kap. Te megdicsérsz minket, hogy jól van, jó és hű szolgám. Uram, mi szeretnénk hitben járni. Hitben menni előre. És köszönjük, hogy ma szóltál hozzánk. Köszönjük ezt a zsoltárt, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.